Miért kellett ezt meglépnie Ficónak? Láthatóan ragaszkodott hosszú ideig a tranzakciós adóhoz. Az én olvasatom az, hogy mivel a Hlas is és az SNS is, tehát a koalíciós partneri is egyértelműen tiltakoztak, és módosító javaslatot nyújtanak be a parlamentben, az ellenzék biztosan megtámogatta volna, tehát azt már az arcvesztést akarta elkerülni, vagy egy újabb koalíciós válságot akár. Jó napot kívánok! Önök a Nagyítót látják, a Ma Hét Média Család politikai elemző műsorát. Én Kolek Zsolt vagyok, köszöntöm Kocur László kollégámat.
Szia Zsolt, köszöntöm a kedves nézőket!
Az elmúlt hét talán legnagyobb figyelmet kiváltott belpolitikai történése volt a tranzakciós adó remélt eltörlése, és ennek kapcsán áru kapcsolásban Robert Fico, illetőleg a kormánypártok bejelentették, hogy eltörölnek egy újabb szabadnapot, mégpedig november 17-ét, a Szabadság és Demokrácia emléknapja, most már nem fog munkaszüneti nappal párosulni. Hogy látod, Laci, mi vezetett ehhez a döntéshez? Egyáltalán miért kellett meglépnie Robert Ficónak a tranzakciós adó várható eltörlését? Egyelőre fogalmazunk így, hiszen még nem szavazták meg. Mi vezethetett ide? Úgy tűnik, hogy Ficónak fontos volt ez a törvény.
Ugye számomra szülőként már az is traumatikus volt, amikor a nyári szünet után terveztük az iskolakezdést, és akkor mondom, hogy másodikán mennek iskolába, mire a feleségem figyelmeztetett, hogy nem.
Elsője
az már az alkotmány napja, az már nem párosul munkaszüneti nappal, tehát már elsőjén kezdhetnek a gyerekek. Nekem is ennek függvényében kell majd az őszi dolgaimat tervezni.
Ez már tavaly is így lett volna, csak ha jól emlékszem, akkor hétvégére
esett,
és
senkire
nem tűnt fel.
Így nem fájt annyira, de most már.
De most hétfő, ugye?
Most hétfő. És hát ez az egykor valós részben állampárti tagságbeli átfedéssel rendelkező kormánypárt törli el a Szabadság és Demokrácia emléknapjának. Hát jó, nem az emléknapot magát, mert némelyiküktől az is kitelne, de hogy tehát a munkaszüneti nap belé mi volt, tehát...
Laci, mielőtt ebben elmélyednénk, beszéljünk egy picit erről az árukapcsolásról. Mégiscsak arról van szó, hogy meg akarnak takarítani pénzt. Mekkora összegről beszélt Robert Fico a vasárnapi sajtón?
Robert Fico az újabban divatos...
100 milliós nagyságrendű
így van, újabban divatos vasárnapi sajtótájékoztatóin, amivel a vasárnapi ügyeletes kollégákat gondolom erős izgalmi állapotba hozza.
Én voltam már, a szerencsés.
Én már nem is tudom, harmadik hete van, negyedik, mióta csinálja ezt, amióta mondta, hogy ne legyenek itt a műsorok, azóta sajtózik. 150 milliót mondott, tehát hogy egy államünnep az ennyit tesz ki az államháztartásban, ami hát egyszerű ember prizmáján keresztül nézzük, akkor bődületes összeg, de ez már az államháztartásban is észrevehető mértékű összeg, 150 millió euró. Tehát ennyi esik ki a nemzetgazdaságból, ha nem dolgozik a nép, tehát ez valóban nem kis összeg. Tehát hogyha a Magyar Hét következő számában lesz egy összeállítás erről, hogy állunk államünnepek tekintetében, mindenkinek ajánlom, hogy ezt olvassa el, de annyit spoilereztetek belőle, hogy sok. Tehát EU-s viszonylatban még mindig meglehetősen sok a szabadnap Szlovákiában. Másutt ez nem így van. Tehát, hogyha ezt 150 millió euróval felszorozzuk, akkor azért tekintélyes summa jön ki, ebben igaza van a miniszterelnöknek.
Azért mégiscsak térünk vissza arra, amit mondtál, hogy november 17-e jelkép, a rendszerváltoztatás napja, és hát ennek eltörlése nyilván egy politikai muníciót ad az ellenzéknek, épp meg annak okán, amit mondtál, hogy az már mégiscsak valamilyen módon átfedésben van a posztkommunista baloldallal, ha úgy tetszik.
Hát ugye ezt a Földet vissza nem adunk hevületével lehet mondani, hogy tehát szerzett jogot visszacsinálni.
Az, tehát ugye ez a fok... szabadnapot elvenni, a szerzett jogot.
Ez a fokrém és a tubus esete, tehát hogy a tubusból már kijött fokrémet nagyon nehéz visszagyömöszölni, lehetetlennel határos, aki ezzel próbálkozik. Tehát ez sosem lesz népszerű döntés, ha pedig valamelyik egyházi ünnepet törli el, akkor pedig a lakosság hívő részét haragítja magára. Tehát valaki mindig valamilyen szempont miatt boldogtalan, valamilyen oknál fogva boldogtalan lesz.
Hát hogyha két lábbal állunk a földön, egy nyár eleji ünnep, ugye a július 5-e lenne Cirilius Metód napja, annak eltörlés, ez nem hozza azt a remélt nemzetgazdasági hasznot, hiszen az amúgy is a szabadságolások időszaka. Tehát feltételezés a 150 millió, nem tudom, hogy számolták ki egyébként, érdekelne. Az valószínűleg akkor jön ki, ha teljes kapacitással dolgozik a mondjuk, hogy társadalom, és nem a nagy része szabadságon van, mint nyár elején.
Igen, hát meg egy Cyril metód, az ott pedig a mély nemzeti választókat dühítik fel, illetve
dühítenék,
dühítenék ha ahhoz nyúlnának. Tehát hogyha sakkozni kell, hogy a meglevő munkaszüneti napok közül milyen jellegűből vegyenek el, tehát ugye azért kezdték talán az alkotmány napjával, mert legfeljebb miatt az alkotmányjogászok morzsolhatnak el egy-egy könycseppet, de így ennek...
Nem volt egy átélhető ünnep. Maximum tényleg sokak számára így az évkezdés, tanévkezdés, az
kitolta a nyári szünetet.
És a
pedagógusok,
is.
Akik szintén egy széles szavazó réteget jelentenek. Tehát
nem a mély áttérése miatt, hanem emiatt volt.
Igen, tehát itt tulajdonképpen itt ugye a parlamentben volt ilyen nyílt nap, ahova nem tudom, néhány száz vagy legfeljebb pár ezer ember elment, megmutatták nekik az üléstermet, de nyilván most nem tudom, Kisszebenből vagy Bártfáról senki sem fog ide utazni, hogy megnézze a parlamentet. Tehát ez fajta legkevésbé. Mondom, az egyházi ünnepekhez való hozzányúlás mögött, ugye ezekből a rendszerváltás követően lett sok, mert az előtt egy sem lehetett a politikai berendezkedés miatt, akkor pedig a lakosság kívül részét.
A pünkös nálunk nem szabad nap, a pünkést hétfő, Magyarországon meg igen, tessék.
Hát ugye ott viszont talán a nagy péntek nem szabad nap, ha jól tudom, hanem ilyen rakosgatják a hétvégéket, hogy kijöjjön, tehát mindenki másképp csinálja. A lényeg az, hogy ez nem egy könnyű helyzet. Egy szabad nap eltörlése, az a 150 millió, ez még ugye mindig a tranzakciós adó remélt hasznához képest.
Macikám, azon merengünk még így közösen, hogy vajon miért kellett ezt meglépnie Ficónak? Láthatóan ragaszkodott hosszú ideig a tranzakciós adóhoz. Az én olvasatom az, hogy mivel a LASZ is és az SNS is, tehát a koalíciós partneri is egyértelműen tiltakoztak, és módosító javaslatot nyújtanak be a parlamentben, az ellenzék biztosan megtámogatta volna, tehát azt már az arcvesztést akarta elkerülni, vagy egy újabb koalíciós válságot akár. Te is így látod? Ez egy reális feltételezés?
Csak az állam teheti meg azt, hogy mínuszba menjen, és azt mondja, hogy majd a költségvetési deficit az ennyi meg annyi lesz. Tehát, hogyha mondjuk ezt egy családra, vagy egy kis...
Még az önkormányzat se teheti meg, szó szerint.
Így ugye önkormányzatnak, hogy odalépnek, kényszerintézkedéseket léptetnek vele szembe érvénybe. Az állam viszont ez kedvére megteheti. Tehát, hogyha nem tudom, egy nem kedvére, de szélesebb rétegek között, tehát, hogyha nem tudom, egy szlovákiai átlagcsaládot elképzelünk, ők nem mehetnek mínuszba, ha egy, nem tudom, építőipari céget elképzelünk, az sem mehet mínuszba, csak az állam gazdálkodhat kevéssé felelősen, de tehát alapvetően az állam működéséhez, a nagy ellátórendszerek működtetéséhez, amik...
Ezt értjük, de azért vastag politika volt el mögött, nem? Hogy
valahonnan be kell hozni a pénzt, és... Tehát, hogyha ugye megnézzük az SNS módosító javaslatát, hogy a kisvállalkozók és a 100 ezeres bevételig terjedő cégek, tehát akkor ugye ez olyan, mint amikor a hosszú távú teljesítménytúráknál sorban megkérzik, hogy én 24 óra és 3 másodperc alatt értem be, akkor az már nem én, mert ott az a 3 másodperc, tehát akinek 102 van, az úgy...
Tetszett volna gyorsabban menni.
Az ugyanolyan kis cég, mint akinek 98 van, és akkor tehát...
Na, ebben nem lehet igazságot.
Igen, tehát vagy így általányba vezetik be, hogy ezt a kormány tette, vagy pedig ha a kivételeket adunk, akkor fognak, ugye ez, emlékezhetünk arra, amikor az alkoholadóját egy korábbi kormány fölemelte, akkor a KDH volt kormányon, és a borászok nála lobbiztak, lehet, hogy a Misebor lobby volt, én nem tudom, és a bornál nem szavazták meg az adót, kivételt tettek, tehát mindig fog jönni egy csoport, akit
belát. Akinek
ez
nem fog tetszeni. Így van. Hát nézzük most akkor a külpolitikai témánkat. Valószínűleg az sem igazán tetszik, ahogy a béke egyre távolodik, vagy a béke reménye, nem tudom ezt, hogy látod, sajnos tényleg ez a remény egyre hiúbb várakozásnak tűnik. Néhány héttel ezelőtt a nagyítóban még arról beszéltünk, hogy reális az, hogy nyár elejére megtörténik legalább egy tartós tűzszünet Ukrajnában. Az elmúlt napok, hetek meg arról szólnak, hogy egyre intenzívebbé válik a háború, szó szerint légi csapások egyik-másik oldalon, az ukránok merésztámadást indítottak a nukleáris triádja ellen az oroszoknak, ugye itt arról van szó, hogy a stratégiai légibombázókat érte komoly csapás, és ez most nem humbuk, még az oroszok is elismerték, sőt a Kercsi híd ellen is támadást indítottak, szóval érzékeny pontján támadják az orosz medvét, mire válaszul Oroszország is fokozta a légicsapásokat, és a szárazföldön pedig nyomulnak előre. Hát ugye sok néző nevében teszem fel a kérdést magamnak is, meg neked is nyilván, hogy lesz ebből fegyverszünet, meg béke.
Hát ugye az isztambuli béketárgyalások második fordulójának vigíliáján megszórni a nukleáris triás stratégiai bombázóit, az valóban nem egy, tehát nem tekinthető békepárti lépésnek.
Nem a tárgyalási pozíciók szimpla erősítéséről volt itt szó, én is itt vagyok az asztalnál, oda csaptam egy nagyot, figyeltek rám, hello.
A kormányzati forrásból a Telegramon is, meg a Conteo szénában is sok mindent lehet olvasni ennek a támadásnak az előkészítéséről. Ugye
hány hónapot mondott Zelenszkij?
Másfél évet, ugye az ő személyes felügyeletével, tehát gondolom, hogy az egyes, tehát hogy a kamion hogyan haladjon abba, ő gondolom nem vett részt, de ő felügyelte a dolgot, és hát valóban ez olyan huszársíny, mint amikor Hadik András Berlin ellen indult.
Megsarcolt.
Tehát a háború kommunikációját, ha megnézzük, voltak nagyon erősen
ez a pszichikai, az
szimbolikus részek. Tehát ugye azt, hogy majd kisípoljátok, hogy a Kígyósziget kapcsán, hogy ruszki korábbi gyínak, hogy ez erre mindenki emlékszik, pedig egy...
Még bélyeg is készült.
Így van, pedig egy néhány négyzetméteres, jelentős, de nem azért nem annyira jelentős szigeteskéről beszélünk.
Azért nekem az jut eszembe, hogy talán kevésbé fiatal nézőnk emlékeznek, amikor a Való világ egyik adásában egy olasz csődör olaszul káromkodott, és az óvodások, a magyar óvodások ismételték ezt a káromkodást. Hát oroszul is újra megtanult káromkodni a magyar ember.
Igen, legalább
a háború elején.
Legalább, hogy ukránul ugye ezt a pár sort tudta. De tehát az egy inkább szimbolikus, a nyugati sajtóban jól kommunikálható, sokáig élthető sztori volt, meg az, hogy mi lett a védőkkel, hova kerültek, hadifogságba, kiszabadultak, stb. Itt viszont nem arról van szó, hogy néhány négyzetméternyi sziget, hanem itt milliárdos kár, és a nukleáris triádnak az egyik lába.
Sőt, nehezen pótolható, hiszen az orosz gyártókapacitás nem állott, hogy ezt néhány hónap alatt.
Igen, hát azért egy stratégiai bombázót nem a garázsban szoktak összerakni, tehát ugye valóban...
És megnehezíti az ukrajnai csapásokat is, hiszen közreműködtek ezek a bombázók.
Igen, hát most nagyon, hát ugye még nagyon sajnálunk emiatt az oroszokat nem kell, mert ugye a rakétakapacitás és a tenger alatt járó kapacitás,
ahonnan
korábban is indítottak már rakétákat, az megmaradt.
Látható most, hogy az ukránok próbálkoznak, ahogy te fogalmaztál, huszárcsínyekkel. Miközben az nehezen tagadható, hogy a frontokon orosz fölény látható, mármint a szárazföldi hadviselés tekintetében, mégpedig leginkább azért, mert az ukránoknak egyre nagyobb az ember hiánya, tehát nem tudják az utánpótlást biztosítani. Viszont, hogyha ilyen csapásokat képesek Oroszországra mérni, mélységi csapásokat, ez nem adhat egy kompromisszumkészséget Moszkva részéről, hiszen ők sem akarnak további veszteséget elkönyvelni majd. Nem lenne most már mindkét fél érdekel lezárni ezt a háborút? Miközben az elemzők éppen az ellenkezőt mondják, hogy láthatóan Oroszország nem akar megállni, hiszen fölényben van.
A szárazföldi fölény kétségkívül érezhető, tehát hogyha az orosz párti elfogultsággal egy pillanatig sem vádolható amerikai Institute for Study of War térképét megnézzük, a honlapjukon van egy interaktív térkép is, ezzel kelek, tehát hogyha...
Pirosodik a térkép.
Tehát ha csak az idei évet megnézzük, január 1-től, máig a Holdról is, és egyébként szabad szemmel a monitorról is észrevehető az orosz előrenyomulás. Tavasz táján volt egy kis visszaesés, de ha a nagy képet nézzük, ugye lassan most már egy fél évről beszélünk, akkor teljesen egyértelmű, hogy szárazföldön mi történik. Arról még különböző millbloggerek nem számoltak be, hogy kivégeztek, vagy szibériai munkatáborba.
Új főparancsnoka van az orosz hadseregnek.
Krumplit pucolni küldtek-e.
Sikeres parancsnokot nevezte ki főparancsnoknak, lehet, hogy összefüggés van
a sikeres adjúletek között. A biztonsági szférában, tehát az FSB-nél, vagy a katonai elhárításnál történt a fejhullás, mert tehát az, hogy kamionon, aminek távirányítással nyílik a fedele, a stratégiai bombázók repterének közelébe lehet vinni a csapásmérő drónokat. Itt súlyos hibák történtek orosz részről.
Nyilván, de ugye a meglepetés ereje a háborúban is mindig, nem csak ebben, hanem más háborúkban is sokat hozott a konyhára, általában a gyengébb hadviselő élt ilyen lehetőségekkel.
Hát ugye ez a huszárcsíny jelleg, tehát hogy ez egy fájdalmas csapás volt, szimbolikus és stratégiai értelemben is ez érezhető. A hatása viszont ezt a fajta nyomást tartósan, bár ugye a NATO védelmi miniszterek értekezetén pont a mai napon jelentettek be egy 1,3 vagy 4 milliárdos újabb támogatási csomagot az idei évre, ami a fegyvergyártást szeretné segíteni. Kérdés, hogy tehát nyilván ugye itt szakértői és humán politikai oldala is van, tehát azt sem csak úgy kalapálják, hanem ide komoly műszaki háttér szükséges, hogy tehát a pénz az, ha be is jön Ukrajnának, a műszaki és az emberi háttere meg lesz.
Hát meg erre, egyáltalán lesz a katona, aki harcolni, hiszen most ez a
igen, tehát most
a probléma, az emberi
a szállítószalag mellett álljon a gyárban az a férfi, vagy a fronton harcoljon, tehát...
És még tegyük hozzá, hogyha a korai béke reményét még azért ezzel nem kecsegtetnénk a kedves nézőinket, megismerhettük mindkét országnak a béke feltételeit, és nagyon távol állnak egymástól, de azt hiszem ezt már a jövő héten lesz alkalmunk megbeszélni, hiszen az időnk lepergett. Köszönöm szépen nézőink megtisztelő figyelmét, és Kocur Laci kollégámnak is az értő hozzászólásait. Viszontlátásra!